A hírek után már is folytatjuk a beszélgetést Berec András ének és mesemondóval. 60. életévről és egy több mint 3 évtizedes pályáról beszélgettünk a műsor első részében. Tekintsünk azért még vissza, bár érintőlegesen már szóba kerültek ezek az események, ezekre az évekre vagy évtizedekre. De szerintem, aki hallja, vagy akár most hallgatja Berec Andrást, szerintem biztosra veszi azt, hogy a gyökerek a vidéki, a falusi Magyarország kincsestárához köthetők, vagy kötődnek. Pedig hát Budapesten, a belváros kellős közepén született, itt nőtt föl, itt járta az iskoláit.
Budapesten születtem, nem budapesti szülőktől, tévétlenül, úgyhogy jó adagba megkaptam Kunhegyest is, megkaptam Sőreget, Gömör megye és Alföld, ezt az élményt hozták.
Tehát mindazt, amit a szülők hoztak.
Igen,
azért
igen,
azt mondhatjuk, hogy ezt a bizonyos kincses ládát, vagy kincses tárat, amit igen. Én említettem, azt az édesanyja nyitogatta elsősorban?
Elsősorban ő. Ő neki volt ilyen bolondos hajlama. Előbb beszéltünk a bolondságról, hogy az elmentünk érte keletre, de nyugatról is megnézhetjük, mi ez a mesterség. Shakespeare-nél egyik legfontosabb szereplő a bolond. Az igazat kimondani, ha nem a bolondság állarcával mondott ki, sokszor dögunalom. Abból irodalmat nem lehet faragni. De ha beteszed a csörgősipka alá, az általában irodalom egy csupa allegória, érdekes bukfencek vannak benne. De ez egy lelki alkat. Édesanyám ilyen bolondos ember volt. Az iskola nem kezdte ki az eredetiségét, mert csak 4 osztályt járt. Úgyhogy olyan eredeti született bolond volt, mint ami az, ahogy tetszik be, amire Zsák vágyik. A melankolikus Zsák azt mondja, hogy én a tarka ruhára vágyok. Hát ugye a bolondos igazságnak többek közt van egy ajándék, a bolondos szellő. Az, hogy bárki arcába belefújhat. És az kacag legnagyobbat, akit legjobban sért. Mert még olyan érdekes módon találja el a javítani valót az emberbe, hogy azt még el is leplezi. Hát ez a különleges magatartás, ez a emberiség hibáinak olyan természetes módon neki ugró tigris, ami mondom bolond állorcában van, ez lakott édesanyámba. Hát a 7-es buszon, ha felszálltunk, úgy kellett rászólni, hogy hát, édesanyám, most már ne nézd azt az embert, mert mindenki téged néz. Hogy mit nézel te azon az emberen? Mondd, fordítsd el egy kicsit a fejed. De hát, kisfiam, nem látod, hogy szegény, milyen nehezen ejti a szavakat, milyen furcsán rángatja a fejét, olyan furcsa helyeken emelgeti a szemöldökit, figyelj, hát angolul beszél, de nézd, hát tojás van a torkán, hát nem tudja kiejteni a szavakat. Várjál, többen beszélik ezt a nyelvet, mint mi. Hagyj békit neki. Estére már úgy figurázta az egész angol nyelvnek a karakterét olyan könnyedén kilökte, és annak az embernek a tőlünk idegen arcjátékait. Na most hát azóta már ez itt van, mert ahány televíziós filmsorozat ránk borult, az a mimikánkat, a hanghordozásunkat mindent félre söpört. Szóval lassan alig maradt. Ahány filmsorozat, annyi új arcmozdulat. De ő ezekre olyan eredetien tudott oda csodálkozni, úgyhogy minden este valami új karaktert kaptunk. Ez volt a mi televíziónk, ez volt a mi főcsatornánk. Rivális nem volt. Ettől estünk édesapámmal jobbra-balra. Annyit kacagtunk, hogy tiszta fájt a hasunk.
És ezt a világlátást, ezt a világot mindvégig meg tudta őrizni? Tehát nem kavart bele a pesti divat?
Nem, hát semmit se. Hát ő olyan eredeti maradt. Ő ugyanaz maradt, mint aki volt Kunhegyesen. Ő rajta semmit, ez a budapesti lét semmit nem tudott.
És akkor az, amiről ön is többször beszélt, ez a bizonyos kétnyelvűség, hogy ebben nőtt föl a kétnyelvűségben, mert hogy ugye egyfelől itt volt ez, amit édesanyjától vagy a szüleitől kapott, ez a fajta világ, és ez a fajta kifejezésmód és nyelvi világ. Másrészt pedig, hát azért ott volt ez a nyilván betonból kinőtt pesti nyelv is.
Hát hogy ne,
az iskolában.
Igen, én szerintem például pont a bolondos, a komédiás léleknek, a mókamester típusnak nagyon jót tesz, ha legalább két világot megért, mert a játék lényege, hogy egyik bőrből búvok a másikba. De ahhoz mind a kettőt nagyon jól kell ismerjem. Ha valamit gondoltam, kapásból kétféleképp tudtam megfogalmazni. Úgy is, ahogy az iskolába várták el tőlem, meg úgy is, ahogy otthon. Mert ha vittem haza valami új, a magyar nyelvtől idegen kifejezést, azt lecsavarta az apám egy perc alatt a számról. Nem nagyon szeret, mondta, hagyd meg kisfiam az iskolába benne. A többieknek ez nem a tiéd. És egy perc alatt lefacsarta a számról. Úgyhogy egy ilyen levegőben szerintem kialakul a komédiás típus. Mert kapásból az két jelmez. Két hanghordozás, két észjárás.
És ennek tanújelét adta egyébként már az iskolában is?
Elég korán, persze. Hát ezt a süket szót, hogy germanizmus, ezt én már az óvodában is alkalmaztam. Ez egy furcsaság volt, de például erre egész pontosan nem lép.
De akkor úgy kell elképzelnünk egyébként most így visszatérve a gyermekévekre vagy a kamaszkorra, hogy mókamester volt, és ilyeténképpen mondjuk mindig a hátsó padok valamelyikébe kényszerítették hát a pedagógusok?
Hát amikor a kérdező ennyire felkészült, akkor csak bologatni tudok, mert ez valóban így volt. Az én osztályrészem az utolsó pad. Na, de azt mondták, hogy...
De vágyott volna az első padba
nem egyébként? Nem szenvedsz, tessék?
Vágyott volna egyébként az első padba?
Jaj, ki tudja, hát az már olyan rég volt. Lehet, hogy az egyik felem az vágyakozott. Uh-huh. Már én ott hátul tudtam volna egy-két helyes választ megadni, de sokkal érdekesebb volt a helyes válasz helyett megcsiklandozni a szomszédokat. Ugye ez egy komoly konfliktus, eldönteni, hogy most a fő sodorba tartozzak-e, vagy a titkos hátsóba, ahol a bolondozás ment egy végtibe. Szegény tanár csak azt látta, hogy mindenkin ilyen idült mosoly van hátul, egy leszorított ragyogás. Hát nekem ez tetszett borzasztóan. Így aztán sok mindenről lesodródtam.
Ugye lemezekről, CD-kről, kazettákról is beszélgettünk, amin ott vannak ezek az énekek, ezek a dalok és ezek a mesék, mondjuk a kalotaszegi daloktól a csuvas sördalokig. Ha most így végig tekintünk ezen a gazdag esdjén, akkor van azért, ami esetleg hiányzik, amit szeretett volna mondjuk összegyűjteni, feldolgozni, magánát szűrve közreadni, de valahogy ez még mindez idáig nem sikerült? Vagy ahova nem jutott el?
Nagyon sok. Ezt az egyet így 60 esztendősen fájlalom, hogy a színpadi munka és a kutató elemző munka nem férnek össze. Ezt
hát meg a folyamatos utazás.
Igen, igen. Tehát az, hogy színpadról színpadra rohangálok, hála Istennek, mert nem is adnám semmiért, ez egy kicsit kizárja, hogy a gyűjtéseimet letisztázzam. Ott van a Búhozza, Kedfordozza könyv, annak csak az első része jelent meg, már az is nem tudom, 15 éve. A második rész ott iszaposodik, ott algásodik a Winchesterbe. Hát ezek ugye beszélgetések az éneklésről a hagyományba. Hogy mitől szép az ének? Hogyan érdemes megdíszíteni egy dallamot? Milyen zenekarral énekelni? Milyen, mikor magad vagy és szabadon újra teremted a dallamot, és milyen, hogy igazodnod kell másokhoz? Ezer és ezer zenei törvény, amit a hagyományban öreg emberek elmondtak. Olyan zenei terminológiákat használtak, amiket a műzenei nyelv nem ismer egy és egyáltalán. Többek között azért is érdekes, mert azt gondolja a világ, hogy a népdalénekes a hagyományba csak úgy énekel. Az a szerencse éri, hogy fogalma sincs, mit csinál. Ez nincs így. Tehát ha van ideje az embernek, és megpiszkálja, 1000 megfontolás lakik benne. Tehát egy látens, egy még a mélybe ott lappangó zeneesztétika van bennük, csak érdemes kipiszkálni. Ezt például nem tudtam pontra tenni, csak a felit. Mm-hmm. Vallomásokat tudtam egymás mellé rakosgatni ebbe a búhozzába. A második rész már érdekesebb, mondta, egymással vitatkoznak. Többek közt feleség és férj. A férj persze pásztor, az a legszabadabban éneklő, és az asszony hát falusi ember. És az ott a magnó előtt vitatkoznak. A világ legfontosabb kérdéséről, hogy a dal megmaradjon-e úgy, ahogy tanultuk, vagy kötelesek vagyunk a magunk sorsa után, a magunk esze után, hajlama után változtatni rajta. A pásztor férfi, aki tavasztól őszig kint van, természetesen az utóbbit képviseli. Az asszony, aki otthon ül és a faluban tanulta a mesterségét, az meg az állandót. És az ember orra előtt ütközik a törvény és a szabadság. Ott az ember orra előtt. Hát azt mondja, mindig uszongatom, mint ő a kutyáit. A Mihályt, hogy Mihály, jönnek a pestiek, te mindig másképpen énekled nekik. És akkor aztán így kialakul ebből egy parázsvita. A névdal észjár, a közösség tudományának az észjárása. Egy asszony és egy férfi vitájában.
Ön is szokta idézni Kodály Zoltánt, aki a Székely dalok kapcsán azt írta egy helyütt, hogy megállítaná ezekkel a dalokkal az embereket az utcán, amikor dúlt arca a loholnak, a haszon vagy a falat kenyér után. Írta ezt Kodály Zoltán jó sok évtizeddel ezelőtt, azóta csak még inkább és még feldúltabb arccal rohanunk a haszon és az élet után. Megállíthatók vagyunk dallal, mesével?
Igen. Ahogy a találó szótól a török közmondás szerint meghőköl az ökör is, még az ökör is meghőköl, úgy az embert egy bizonyos frekvencia, amire képtelen például a köznapi élet, a gazdaság, a hírek. Tehát az ének, a mese, az a költészet, az egy olyan részét találja el az embernek, hogy meghőköl. A nagy sorsok hirtelen az ember elé hullanak. Tehát a hangyaszorgalmú, kicsi és hétköznapi dolgokkal, muszájságból foglalkozó ember elé, mikor odahull valami nagy horderejű kérdés, abba mint egy nagy falba belé tud ütközni. És ezeket hurcolják a mesék, a dalok, az énekek, a zene maga. Dürer, mikor meghal az édesanyja, részbe metszi a melankólia angyalt. Melankólia ott van. Egy angyal, körülötte a sok munka. Faragott kő, kezébe körző, éppen tervez, és félbehagyja. Felüti a fejt, mert valami olyan éri, amitől nem tud tovább dolgozni. Megtorpan minden. Ezt a bizonyos melankóliát a középkorban betegségnek tartották. A reneszánsz emelte ki a betegségből, és azt mondta, hogy erre szükség van. Mert amikor így torpansz meg, abból valami jobb lesz. Esetleg megigazulsz. Ezt ő akkor készítette, amikor az édesanyja meghalt, és valamiért megcsapta ennek az életnek a végessége. Tudjuk, hogy meghalunk, de nem mindig érezzük meg. Ezt is ezerféleképp lehet érzékelni, van, aki ettől a kardjába dől, de más azt mondja, hogy nem is mondja. Más az elmúlás ellen szépséggel védekezik. Ez az emberi költészetnek valószínűleg az egyik alapja. Ha ez az élet végtelen volna, nem volna költésze. Hát minden.
És milyen ezen a televízión, interneten, virtuális világon edződött embernek a befogadó készsége, vagy befogadó képessége? Egyáltalán milyen manapság a meséknek a közönsége? Nagyon különböző? Nagyon változó?
Hála Isten, különböző, változó, és akármivel foglalkozik, befogadja. A mesének az a szerencséje is a népdalnak, a maga egyszerűségében, hogy okos, fontos, szép dolgokat egyszerűen tud elmondani. Úgyhogy akárki megértse. Ez talán szintén a legnagyobb erényei közé tartozik. Olyan világban, ahol a nagyon okos ember nagyon érthetetlen. Ez az egyik jelvénye.
Van, ahol azért nehezebb eljuttatni?
Van, ahol nagyon nehéz, de ez adja ennek a szépségét is. Van ebben valami csipet heroizmus, mert hogy most már ne össze-vissza beszéljek, mondjak történetet, abban több benne van, mint a elemezgetném, mikor egy olyan kavarodásban mondok mesét, mondjuk egy egyszerű helyzetet mondok, például ott van a ringlispil, a forgóhinta, emitt borkóstolás zajlik, és mellettem meg kávét főznek, ez, és senki nem néz rám, és a szervező azt mondja, hogy fél, kezd el. Mondom, és aki rám néz, az csak megfurcsál, hogy ki ez a hülye, aki ilyenkor beszél. A másikban több a töltet, az azt mondja, köcsög, itt meg ami előtted, most menj már haza. És akkor ezt a helyzetet valahogy meg kell oldani. Ha felszalad bennem az önérzet, hazamegyek. Azt mondom, hogy bocsánat, rossz helyre tévedtem. De ha marad bennem valami még, valami tenni akarás, hogy na pont ezért, azért is megpróbálom, csoda szokott történni. 35 éve próbálom ezt az utat. Nekem nem a színház jutott, hanem ezek, hogy 50%-ban a csámpás helyzetek. És ezekben a helyzetekben, amikor meg tudod fordítani, a köcsögözőből közönséget faragsz, akkor kiderül, hogy mindenki érti a mesét, szeret, és anélkül, hogy tudna róla, vágyakozik utána. Ez a legérdekesebb. Ennek a helye ott van az emberben. A helye megvan, ha nincs is kitöltve.
És vajon ilyenkor miben vagy kiben van az erő? A mesében inkább, vagy a mesemondóban?
A mesében.
Erősebb a mese?
A az össze kell gyűjtse, annyi erejét kell összegyűjtse, hogy mondja. Aztán a többit elvégzi a mese. Mikor már aztán siker van, és ez a kedves szóvivő koma megfeledkezik magáról, és elkezd figyelni, akkor már én is fölcsatlakozok a meséhez, hogy itt vagyok ám én is. De addig csak nézek ki innen itt a szemöldököm alól, és nézem, hogy vajon képes néhány jó mondat megállítani sétálókat. Megengedi, hogy annak az embernek a kezébe kihűljön a kávé. Meg, képes rá. Jönnek még közelebb, hogy mi hangzik itt, mi ez itt. Néhány jól irányzott szóval, amit oda igazít az ember a telefonálóhoz, az ajtócsapkodóhoz. Csodálatos eredményeket lehet elérni, csak a büszkeséget kell hátrébb dobni. Akkor ebből kimaradsz. Tehát rendet lehet rakni. Ha megérzik, hogy te nagyon-nagyon szereted, amit csinálsz, és érzed, hogy jó, amit elhoztál, és tudod, hogy nem csak a tiéd, hanem az övék is, akkor általában meg lehet nyerni a csatát. Nem mindig.
Említette, hogy televíziótlan volt gyerekkorában, és talán még most is televíziótlan ember, de azért figyeli a közéleti történéseket, figyeli a híreket, hogy foglalkoztatják ezek?
Hát úgy eljut hozzám. A fővonalakat tudom, de mikor le kell bontani személyekre, abban gyenge vagyok. Tehát az az igazságos, sokszor az ember annyi dühöt összekapar magának, hogy ezekre a szabad ábrándos napokra, hetekre nem jut ereje az embernek. Nekem pedig ebből jönnek ki a meséim, a dalaim. Tehát ez egy kicsit veszélyes. Van egy gyönyörű kínai mese. Az egy kb. 2000 éves mese. Észtországba kaptam meg angol nyelven. Az azt mondja, hogy van egy kis mesemondó, akit a tigrisek nevelnek fel. Nagyon érdekes. Az apja neki a császár, a kínai császár, de látja, hogy vak a gyermek, arra neki nincs szüksége, kihajtják a dzsungelbe. Felnevelik, aztán megtanulja az állatoktól az állatos mesét, később pásztoroktól pásztoros, eljut faluba, városba, híres ember lesz. El is rángatja, hogy nekem mond, karját másról, hogy nekem mond a mesét, amilyet én szeretnék. És akkor végül eljut az apjához, a kínai császárhoz. Mondj valamit, fiam. És elmondja a vakgyermek az apjának. És akkor egyszer csak azt mondja, hát fiam, most már tudom, hogy te a fiam vagy, te többet tudsz, mint én, gyere, ülj a helyemre, azt mondja. Én a szememmel nem látok olyan messze, mint te így, szem nélkül. Te tudod, hogy az én birodalmam túlsó végében is mi történik. Szem nélkül tudod. Gyere a helyemre, alkalmasabb vagy. És mit csinál a mesemondó gyermek? Azt mondja, hogy te azt mondja, egyszer engem már meg akartál ölni, mikor kidobtál a dzsungelbe, tigrisek közé, most megint meg akarsz. És újra megindul, mert a mesemondónak ez a sorsa, hogy egészen közel ne kerüljön sohasem ehhez a kérdéshez. A közéletiség, a esetleg például a pozíció, ezek a látás tisztaságát szokták egy kicsit megrongálni. Van, akinek nem. De az egy egészen más nézőpont is. Érdekes, hogy egy több ezer éves mese ettől tiltja például a mesemondót. Inkább örökké hordozd a mindenki igazát, ami a mesékben valahol ott van, és soha-soha egyetlen hangsúlyodat ne érintse valamilyen pillanatnyi érdek. Ez nagyon-nagyon érdekes, ez egy intelem. Nem mindig sikerül, persze, de ott van.
Ez tiszteletre méltó és elfogadható, de az azért engem nagyon érdekelne, hogy amíg ez röviden megválaszolható így a beszélgetés én. Végén, hogy milyen is ez a világ, vagy milyen ez az ország, milyen ez a város, Budapest, uh-huh. 2017 őszén a mesemondó szemszögéből, vagy uh-huh. a mesemondó szemével. Vannak azért tündéreink, vannak sárkányaink? Milyen például ez a város?
Persze, meg vagyunk rakva mind a kettővel. Ez az öröksége az emberiségnek. Tündérekkel, ördögökkel van teli. Igyekszem a tündéreket, ahol lehet én is megsegíteni, és nagyon örülök, hogy nagyon szép országban lakok. Szép hazám van, és gyönyörű műveltség, amit kaptunk. És ebbe a szép országba, városba ezért aztán feladataim is vannak, csak nem nagyon szeretem ezt elmondani, mert ha az ember feladatokról beszél, akkor a játékosság múlik el. Az éneknek, a mesének, a művészetnek valószínűleg ez az egyik lényege, hogy a szándék azért ne nagyon látszódjon ki. Az ember akkor elmegy népművelőnek, vagy nem tudom minek. De ha kilátszik az, hogy én egy például egy veszélybe lévő kultúrának a leglényegesebb elemeit próbálom menteni, akkor az már nem jól hangzik. Pedig hát persze, hogy azt csinálom, csak végtelen jó kedvel. Nem érzem a feladat ízét. Nekem jól esik ebbe a nemzetközi sodrásban megmenteni egy szót. Hát hogyha egy különleges gyíknak, póknak rezervátumot tudnak az emberek létrehozni, hát legalább egy mese járjon már egy eleven szónak, ami helyett 6 új bejött, és egyik se ír annyit.
Az elmúlt órában Berec András ének és mesemondó volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk, és még egyszer boldog születésnapot kívánok.
Köszönöm.